És ezért, ami templomaink fizikális Mutassák az egész életünknek, minden tevékenységünknek a végső célját és értelmét, hogy a legprofánabb tevékenység se legyen független az Istentől, a mi természetfeletti küldetésünktől, hogy minden beépüljön abba a nagy munkába, ami az üdvösségünknek a munkálása. Hiszen ezért vagyunk a Földön. Ez a mi tulajdonképpen egyetlen, legszebbnek, legmagasztosabb feladatunk, hogy az nekünk adott időt és képességeket arra használjuk fel, hogy az örök üdvösségnek munkáljuk. Hogy ez az egész szeretett világ valóban ismét Istennek a templomban, Isten méltó hajléka legyen, hogy alkalmassá váljék arra a nagy átalakulásra, amit az utolsó napon történik, hogy új ég lesz és új föld, ami Istennek a méltó és tényű temploma. És éppen ezért testvérek, nem is oda, hogy mindig is, ha nem csak a kereszténység, hanem minden egyes hősi vallás arra törekedett, hogy a templom legyen a legdíszesebb, a legszebb, a legigényesebb épület az összes épület között. Hogy ez legyen valóban a tárházat mindannak a tehetségnek, mindennek az értéknek, szépségnek, amit az ember alkotni képes. Mai napig is, amikor már akár Európa is nagyon elkereszténytelenedett és a templomok kiürülnek, de mégis ugye, hogyha egy városban megjelennek a turisták, általában mit szoktak először megnézni? A templomokat. Mert ott van annak a népnek, annak a vidéknek a kultúrájának a legjava, az ő Isten adta tehetségének a legszebb alkotása ott található. És éppen ezért nagyon-nagyon természetellenes és történelem ellenes, hogy ne is mondjam, hogy Isten ellenes az a tendencia, ami megfigyelhető, akár hazánkban is az utóbbi időben, hogy hát épp a templom legyen a legsimányabb, legüresebb, legigénytelenebb épület a városban vagy a faluban. Ugye érdekes módon, hogy ez a kipromoló tendencia, ez Nyugat-Európában vagy Amerikában már végig söpört, úgy a 60-as, 70-es években. És most érdekes, hogy ott egy ellenkező irányú mozgás van, az interneten bárki utána nézhet, hogy drága pénzekért fölújítják ezeket a legcsupaszított, kiürített templomokat, visszaállítják az egykori szép oltárokat, szobrokat, restókat, festményeket, sőt, az új templomokat is egyre gyakrabban úgy építik, hogy valamilyen klasszikus stílust idéznek fel, hogy valamiképpen templomszerű épületeket akarnak létrehozni, ami egyértelműen minden ember számára természet fölötti világot, az isteni világot idézik fel. Teltetően hozzák is a szokásos pár évtizedes késéssel majd megérkezik ez a hullám, de most még mindig a kétrokoló fázisban vagyunk. Amit eddig sikerült meggyőzni a kommunizmus alatt, azt most leromboljuk, megint csak drága pénzekért és különböző szakemberek bevonásával. Nem akarok most én semmiféle aktuál politikai, egyház politikai vagy kánoni kérdésekkel bebocsátkozni, csupán a dolgoknak a teológiai hátterét megvizsgálni. Ugye voltak az egyház történelmében kétromboló időszakok. Például milyen volt a reformáció? Utána ugye a Trinity csina egyértelműen kimondta, hogy üdvös és helyes dolog Istennek, tetsző dolog a szenteket átrázolni, a templomokat díszíteni, a liturgiák, a szertartásokat szépé, igényessé, esztétikailag is vonzóvá tenni, hiszen ez építi a híveknek a lelkületét. Ez vizuálisan is megjeleníti azokat a láthatatlan titkokat, amelyeket templomban ünnepünk. Vagy például még korábban a 8. században Bizáncban volt ugye a császárok által szított képrokoló mozgalom, amikor hatalmas nagy mennyiségben pusztították, tiltották a szentképeket, az ikonokat, és a második nicai, vagyis a 8. hegyetlenes iratnak kellett ugye meghozni azt a döntést, hogy ez helytelen. Ugye a bizánci császárok egy kicsit az a hatására próbáltak ugye hát kedvezni a muszlim környezetnek, hogy akkor pusztítsuk el a látható amióta látható módon megjelenik az emberek között, azóta igenis jogos dolog ábrázolni az isteni titkokat, ábrázolni Isten fiát, a megtestesült Krisztust, ábrázolni az ő édesanyját és az ő szentjeit. És hogy ezek az ábrázolások valamiképpen megnyitják számukra vizuálisan az utat a mennybe, és minket is a szentek követésére, utánzására sarkalnak. De valójában ezeknek a képromboló tendenciáknak a legmélyebb gyökere egy jól ismert ókeresztény meredekség, amit úgy hívnak, hogy gnoszticizmus. Ugye a gnoszticizmus az egy titkos tudásnak mondta magát, ami csak a kiválasztottaknak az osztály része, és aminek a lényege az volt, hogy valójában két ős principium, két ős istenség van. Az egyik a jó Isten, a szellemnek az alkotója, a láthatatlan világnak az alkotója, a másik a gonosz istenség, ő az anyavilágnak az alkotója. Egyes gnosztikus irányzatok ezt a gonosz Istent az Ószövetség Istenre hasznosították, a jó Istent az Ószövetség Istenével. És úgy gondolták ezek az irányzatok, hogy az anyag önmagában rossz, önmagában a gonosz alkotása, és csak a gonosz fordozására képes. Tehát önmagában is próbálták pusztítani mindazt, ami testi, mindazt, ami anyagi, és a külvilágban is lenézni, elkuporni, lerontani mindazt, ami látható, ami anyagi, ami érzékeny. A keresztény egyház az első naptól kezdve élesen szemben fordult ezzel az irányzattal, meglátta benne azt az ő sátán lázadás az Isten ellen, hiszen a mi Isten minden láthatónak és láthatatlannak az alkotója. Nem csak a láthatatlan szellemi dolgok magasztosak, spirituálisak szemben, hanem a mi Istenünk alkotta a látható dolgokat is pontosan azért, hogy ez a látható világ hordozza az ő jelenlétét. Az egész teremtésnek a célja a megtestesülés volt, tehát amikor megteremtette Isten a világot, már akkor elhatározta és úgy alkotta ezt a világot, hogy az ő fia, a második isteni személy, az örök ige, a logosz megtestesülő, emberi vágyi. És itt a Földön egy látható szervezetet hozott létre. Látható emberekről, apostolokról, látható struktúrákról, és látható szentségekről. Tehát az anyagvilághoz, a vízhez, az olajhoz, a kenyérhez, a borhoz hozzá emberekre, hozzá kötötte a legmagasabb isteni valóság. És ezért egy keresztény ember sohasem mondhatja azt, hogy csak az üresség és csak a úgynevezett letisztult egyszerűség fejezheti ki az Isten misztériumát. Ugye erre szoktak hivatkozni, hogy mi a letisztult dolgokba, vagyis a külső részektől megfosztott dolgokba akarjuk kifejezni, vagy megközelíteni a láthatatlan, a megközelíthetetlen. De hát ez az Isten, aki láthatatlan és megközelíthetetlen, folyamatosan a világ teremtése óta látható módon mutatkozik meg nekünk. Látható valóságokban jelenik meg nekünk. Hát nézzük meg a természetnek a csodálatos pazar szépségét. Természetben nem találunk ürességet, ugye van egy ilyen mondás is, hogy a természet visszariad a vákuumtól az ürességtől. Ki akarja tölteni az ürességet? Természetben általában nem szoktunk egyenes vonalakat és derékszögeket találni, és sík felületeket, hanem valóban az egész mozgásban, az egész a színek, a formák kimondhatatlan gazdagságában pompázni. És egy hiteles, igazi művészet ezt a teremtő alkotást próbálja utánozni. Emberi módon korlátoltan, de mégiscsak azért fölismerhető módon. Tehát az alkotónak a művében részesül a művész, aki létrehozza a látható, tapasztalható anyagi értéket. És éppen ezért van az, hogy hát a mi templomaink pontosan nem az ürességünkkel, hanem a szépségünkkel, a gazdagságunkkal fejezik ki az Isten világ kimondhatatlan gazdagságát. Úgyhogy a szent liturgia is éppen ezért ilyen gazdag, ilyen szép esztétikailag is. Mert az Istennek ne felejtjük, hogy a legfontosabb jellemzői az, hogy igaz, az, hogy jó, és az, hogy szép. És a kettő az elválaszthatatlan egymástól. És éppen ezért, amikor a modern kultúra irtózik a szépből, irtózik a vizuálisan gazdagtól, ugyanakkor lerombolja az igazságot is. Irtózik a dogmáktól, irtózik a megfogalmazott igazságokról. Azt mondja, hogy nem kell ez az érdemi világosság, nem kell ez a logikus gondolkodás. Legyen minden összekuszálva. Mindenki gondoljon, amit akar, nincs abszolút igazság. Hogy az erkölcsi téren a jónak a lerombolás ugyanakkor így zajlik. Hogy hát nincsenek szilárd erkölcsi normák, ne legyenek parancsok, lát ne legyenek szankciók egyes erkölcsi magatartásokra. Mindenki ilyen úgy, ahogy akar. Az egyik magatartás olyan úgy, mint a másik. Ez mind döntés és választás kérdése. Tehát az egész átterében egy Isten elleni lázadás van. Hogy nem kell az a rend, amit Isten alkotott, nem kell az az igazság, az az érték, az a szépség, ami Istentől van, hanem majd mi istenítjük önmagunkat, majd mi ennek a helyébe valami jobban szeretnénk alkotni. Hát az egész 20. század erről szól, hogy megpróbálta az ember felülmúlni az Isten, kiütni az Istent az ő székéből, helyettesíteni az Isten, és hatalmas a katasztrófa, tragédiás sorozatok lett az eredmény. Éppen ezért testvérek, legyünk hálásak, és a mai napon is a templom szentelés ünnepén adjunk hálát az isteni kinyilatkoztatásért, az igazságoknak a csodálatos logikus rendszerért, amit az egyháztól kaptunk, megértékesen kincset és hagyatékot, legyünk hálásak a gyönyörű, csodálatos erkölcsi norma rendszerért, értékrendszerért, és valóban legyünk magunkévá, hogy a mi lelkünk is szép és tiszta legyen Isten méltó hajléka, és bizony nyugodtan adjunk hálát a vizuális szépségért és a művészetek szépségért is, mert ezek is kifejezik az Isten. Csodálatos módon tükrözik az ő belső életének a gazdagságát. De a legfontosabb, hogy törekedjünk arra, hogy a mi közösségünk és a mi lelkünk is Isten méltó hajléka legyen. Ugye azért is fontos ez a mai nap, mert hogy 2006-ban pontosan ezzel a templom szentelési vasárnappal kezdtük el a régi ritusú szentmiséknek a sorozatát, akkor még ugye a motu proprio előtt külön vigoros engedéllyel havonta egyszer a Jáki kápolnába, ami hát szintén egy eléggé lecsupaszított és kiürített templom, úgyhogy humorosan mindig fölidézünk, hogy méltán szólt a kezdőjének, hogy te régész ezt fókuszízt, hogy rettenetes ez a hely, de nekünk mégis jó volt azért a liturgia végzésére, jó hiány. Aztán ugye egy évvel később, 2007-ben átköltöztünk a belvárosi problémát a templomba, na ott már a pápai motu proprio, a szoború pontifikumnak az engedélyével, ahol hetente végeztük a Szent Liturgiát, és aztán végül itt a Szent Mihály templomban, hát minden viszontagság ellenére, minden belső és külső nehézség ellenére, itt vagyunk ennyi után is. Gyarapodunk, élünk és növekszünk, Szentlélek kegyelmével. Hát ezt az állapotot próbáljuk fenntartani hosszú-hosszú időn át, növekedni a kegyelemben, az Isten életben, hogy valóban a Jóisten a méltó, igényes, szép liturgia, de leginkább a hívetnek a méltó és szép és igaz élet által tudjon másokat is magához hozzani, tudjon igazi templomot, igazi egyházat alkotni a Földön, hogy sokaknak ez az üdvösségére váljék.